maga önök helyett a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. És kezdjük meg alkalmunkat az Eke énekestvénynek a 251-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
246-os számú éneket énekeljük liturgiaként.
Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké.
Jézus, neved oly csodálatos, Jézus, nékem oly kívánatos, Jézus, én mondok én neked, te vagy ékes mindenek felett.
Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájótokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Jézus, Sáron legszebb rózsája, Jézus, a bőgnek legszebb virága, Jézus, szívem hódoljon neked, te vagy ékes mindenek felett.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk. És Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, eljövendő nagy király, Jézus, akit minden szentje vár, Jézus, tiéd minden tisztelet, te vagy ékes mindenek felett.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, 60. vasárnapra oltár előtti felolvasásról kijelölt szent igét, melyet megtalálunk, írva találunk Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből, a 6. verstől a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvéből, az 55. fejezet 6. versétől. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Mondjuk el az apostoli hithallást együtt.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. És a hónap első vasárnapján lehetünk most együtt, szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat, fogadják ezt szeretettel a testvérek.
Erős vár a mi Istenünk. Én most a küzdelmeimről szeretnék szólni a presbiterségem kapcsán. Először is szeretném megköszönni a gyülekezetnek, a társaimnak, hogy bizalmat szavaztak nekem ebben a presbiteri szolgálatban. És hát mi is az, hogy presbiterség? A görög új szövetség szerint a presbiter az vén öreget jelent, időset, de hát ez nem feltétlenül a korra vonatkozik, hanem idős legyen a hitében, és tapasztalt legyen a hitben. És én nagyon megtisztelőnek éreztem ezt az elhívást, mert azt tudni kell, hogy nem magától presbiter a presbiter, hanem mert én kigondoltam így, hogy kipróbálom, vagy hogy presztízsből, ez nem így működik, hanem tudom, hogy valamennyien tusakodtunk, hogy Isten hívása ez, vagy csak a magam esze szerint döntöttem így. És engem nagyon sokszor hívott Isten, hogy jöjj, kövess engem. És meghallottam a hívását, most ebben a második ciklusban nagy megtiszteltetés volt együtt lenni a testvéreimmel, hogy döntéseket hozhattunk az egész gyülekezetnek az érdekében, nem csak gazdasági, pénzügyi döntéseket, hanem szellemi döntéseket is. És olyan jó érzés volt, hogy mindenki véleményét végighallgattuk, még ha sokszor ez éjszakában nyúlott is, vagy késő esti órákban is. Ha különböző is volt a véleményünk, de azt a szeretetet, amit itt egymás iránt tanúsítottunk, és adott Isten nekünk bölcsességet arra, hogy úgy döntsünk, ami az Isten akaratában van, nem az én akaratomban. És mégis mostanában, hogy annyi családi nehézség és annyi teher szakadt rám, hogy úgy gondoltam, hogy én eldöntöttem, hogy ez már tovább nem az én szolgálatom, és akkor megkérdezte a hívő testvérem, hogy te döntöttél így, vagy megkérdezted Isten akaratát. Hát nem kérdeztem meg Isten akaratát, és azóta elkezdtem tusakodni. Nagyon kemény harcaim voltak, ezt el kell mondjam. És például kibúvót kerestem, hogy hát a unokám kicsi, sokat beteg, kell a segítség. Isten megismételte a fél évvel ezelőtti ígéretét vele kapcsolatban, hogy letöröl minden könnyet az arcomról. Ez kipipálva. Aztán hadakoztam arra, hogy hát ha nem vagyok kipihent, nem alszom ki magam, akkor nem tudok jó döntéseket hozni. És ide olyan ember kell, aki jó döntéseket tud hozni. De Isten megmutatta azt igéje által, hogy mi a megoldás. Isten békessége, amely minden értelmet felülhordoz, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, mondja a Filippi levél. Hát kell ennél több, ennél a válasznál. Nem kell ennél több, csak hogy őrizze meg a gondolataimat Krisztus Jézusban. Mert megmutatta, hogy nem csak ahhoz adott erőt ebben az időszakban, hogy a magam terhét hordozzam, hanem megkaptam az erőt arra is, hogy mások terhét hordozhassam. Aztán előjött az is, hogy felismered-e az elhívatásodat? Felismered-e? És én kértem az Urat, hogy segítsen nekem, hogyha elhív a szolgálatra, én ne magyarázzak bele, ne beszéljek bele, hanem maradjak csendbe. És meg is jött a megoldás, mert akkor, mikor Istvánt felhívtam, hogy bizonyságot szeretnék tenni, akkor az az ige állt előttem, hogy elválasztva Isten evangéliumának a hordozására, és Isten evangéliumának a hirdetésére, a Pál apostol rómaiakhoz írt levelének első fejezete, első igéje ez volt. Tudtam, hogy ez személyre szóló üzenet. És aztán ezek között, a tusakodások között Isten egy tükröt is tartott elém. Egy olyan tükröt. Megkérdezte tőlem, hogy tudok-e hálát adni azért, hogyha hitetlenek között vagyok, ha hitetlenek közé helyez. Ez legyen a szűkebb vagy tágabb családomban, vagy legyen a szomszédaim előtt, vagy a városi emberek előtt, vagy akikkel találkozok. Tudok-e én ezért hálát adni? Hálát adni azért, hogy kaptam egy lehetőséget arra, hogy felragyogtassam nekik Krisztust, hogy oda vezethessem őket Krisztushoz. Hogy van-e bennem ehhez alázat? Van-e bennem ehhez reménység? Úgy, ahogy volt reménysége az előző lelkészünknek is feleségének. Volt reménységük ahhoz és alázatuk, hogy higgyék azt, hogy egyszer én is Isten gyermeke lehetek, és az is lettem. És bizony ezekben a dolgokban nekem Isten rámutatott, hogy formál engem, és olyan hálás vagyok ezért. És azért is hálás vagyok, hogy olyan hívő testvéreim lehetnek, akik, hogyha félre megyek, akkor nem ott sajnálgatnak, hanem támogató szeretettel de figyelmeztetnek az engedelmességre. Figyelmeztetnek arra, hogy most ez a te gondolatod, vagy az Úr akaratában van ez. És Isten még azt is a szívemre helyezte, hogy a presbiternek fontos feladat a nyáj legeltetése, a gazdasági kérdések, a szervezés, az építés, minden, de a legfontosabb, a legfontosabb a misszió. Az evangélium, az örömhírnek a továbbadása. A megváltás, annak a továbbadása. Mert el kell mondanunk minden embernek, hogy Jézus nem csak értem, hanem értük is meghalt a kereszten. És van bűnbocsánat. És hogy ezzel a testi halálunkkal még nem ér véget minden. Hanem Isten már azt szeretné, ha itt a földön helyreállhatna vele a kapcsolat, és az ő akaratában járhatna minden ember. És a megváltás igazsága, az az egyedüli maradandó igazság. És megszégyenülve bár, de eszembe jutott az is, hogy a kisunokám mindig a kocsiban ül, és látja a napot, mondja, hogy fordul a nap utánunk. És mindig elkezd énekelni azt az éneket, hogy ez az a nap, mit az Úr rendelt. És csengő tiszta hangon, hogy örvendjünk, vigadjunk ennek a napnak. Megszégyenültem, hogy én tudok-e így örülni és vigadozni. És nagyon hálás vagyok, hogy arra is figyelmeztetett Isten, hogy mi az elsődleges, mi a prioritás. A munka megvár. Átestem megint ezeken a dolgokon, hogy tudni kell azt, hogy mi az elsődleges. És olyan jó volt, hogy el tudtam csendesedni, és újból az ige vezethetett, mert ráfigyeltem. És ezért minden dicsőség az Istené. És szeretnék felolvasni egy dicséretet, a 462-es dicséret első 3 versszakát. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmoddal szívemet födjed bé, tedd örömben és bánatban csöndessé, hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, ki szemlehunyva téged híven követ. Ha gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. És még egy mondat, hogy akár presbiterként, akár gyerekmunkásként, vagy asszonyköri tagként, a keresztény ember feladata, hogy továbbadja az örömhírt másoknak, hogy tudjon egy igazi, értékes életet élni már itt lent a földön. Köszönöm.
Hát az a helyzet, hogy én eredetileg szerettem volna felolvasni egy zsoltárt, és nem készültem bizonyságtétellel, mert imádkoztam ezért, hogy indít-e valamire az Úr, de nem indított. És aztán reggel volt Petinek egy mondata, mondtam, kérdeztem, hogy hogy lesz a szolgálat, és hogy hány bizonyságtétel lesz, és mondtam, hogy én készültem egy zsoltárral, és hát mondta, hogy jó, azt is akkor belevehetjük, viszont muszáj, hogy bizonyságot tegyek arról, hogy, és ez most formálódik bennem, ahogy hallottam Ilikét, hogy az imádságnak milyen nagyon nagy ereje van. És annyira igaz, amit elmondott, és én amikor ugye ott a presbiterén beszélgettünk erről, hogy ki tudná vállalni tovább a szolgálatot, néhány testvérben felmerült a kérdés, többek között Ilikében is, és én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy valóban meg tudja harcolni ezt a kérdést. Mert tudom, hogy nagyon nehéz, és én nekem olyan mérhetetlen hála van a szívemben, és nagyon hálás vagyok Ilikért is, és ugyanúgy, mint ő az összes többi testvérért, presbiter testvérért is, meg a gyülekezeti testvérekért és mindenkiért, és tényleg olyan igaz, hogy ez a feladatunk, annyi gondunk, bajunk van, de minden nap, de tényleg próbáljon meg ez az első lenni, hogy mi már ismerjük az igazságot, mi már tudjuk, és ahogy Isten indít rá, ad alkalmat, azt tényleg adjuk tovább is. Ami nekem még számomra fontos, hogy ne az én fejem szerint, gondolataim szerint, ahogy az igében is ma olvastam az oltár előtti felolvasásban, hanem az Úr szerinti indítatásból, mert az én gondolataim, azok nem az ő gondolatai, viszont figyeljünk rá nagyon, hogy tudjon minket úgy használni, ahogyan ő szeretne, mert azt tudja megáldani. És akkor most felolvasom a Zsoltárt. Ne indulj haragra a gonosz miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Amikor erre a presbiteri születésnapos köszöntésre készültünk, akkor szembesültünk azzal, hogy hát ez a presbiteri csoport így most áll össze így utoljára, mert ugye következő hónapban tisztújítás lesz, és nem biztos, hogy pont ez a csapat lesz újra, és hogy ennek apropójából jó lenne, hogyha a szolgálatban arról tudnánk beszélni, hogy hogyan éltük meg a presbiteri szolgálatot az elmúlt időszakban, ahogy ugye az előttem szólók is erről is beszéltek, és nekem ennek kapcsán azt helyezte az Úr a szívemre, hogy arról beszéljek, hogy hogyan indított el engem Isten egyáltalán itt a gyülekezetben való szolgálatra, hogyan hívott ide. Ennek kapcsán így arra kitérnék, hogy 2 héttel ezelőtt volt az az Isten tiszteleti alkalom, amikor lebetegedés miatt egy rendhagyó alkalom volt, és István tartotta meg az ige hirdetést bizonyságtétel formájában félig, és ugye ott akkor az volt az ige hirdetési alapige a 2 Mózes 3-ból, hogy ahogy Isten elhívja Mózest, és akkor már ott nekem forgott ez a szívemben, hogy engem hogyan hívott el Isten a szolgálatban, és akkor annyira összeállt utána ez, hogy akkor erről kell itt most beszélnem, és még rá is erősített a héten erre az Úr, mert Biblia órán is szóba került ez, és az egyik ének, az Úr vagyok a világon, című éneknek a refrényében ez van, hogy kit küldjek. Itt vagyok én, engem küldesz, hallom én a hívásod, Uram, megyek, Uram, ha te vezetsz, szívemen hordom a te néped. És hogy hogyan indított el ebben engem Isten. Igazából én 2 dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik, hogy igék, mik azok az igék, amivel konkrétan egyértelművé tette az Úr, hogy ide jöjjek. Nekem ugye az gyülekezetben való szolgálatom az nagyrészt a gyülekezetben való munkámból adódik. Tehát, hogy a munkába való elhívást, azt szolgálatba való elhívásként éltem meg, és ennek konkrétan igei vezetése volt akkor, ez 2014-ben, most 24-et írunk, 2014-ben volt ez, és akkor volt, hogy innen az irodából Katika néni éppen nyugdíjba ment, és akkor kerestek ide új embert dolgozni. Nekem éppen abban az időszakban ugye nem volt munkám, mert már akkor eljöttem az egyetemi munkahelyemről, és akkor Misi bácsi megkérdezte, hogy jönnék-e. Ide is mondtam, hogy hát az Urat fogom megkérdezni. Tehát volt ott egy időszak, hogy pár hét, hogy vártam az Úr válaszára. És tudtam azt, hogy mikor fog Katika néni nyugdíjba menni, melyik napon, és hát már közeledett az a nap, és akkor vártam, hogy az Úr majd adja az útmutatást, hogy már kéne válaszolni, ez volt bennem az érzés. És hát nem jött, még mindig nem jött a válasz, és aznap, amikor Katika néni nyugdíjba ment, aznap volt az útmutatóban ez a két rövidige, ami egyértelművé tette számomra. És akkor ezt felolvasom, Kolossé 4.17. Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Azt gondolom elég egyértelmű, hogy átveszem ezt valakitől, de az Úrban, és hogy szolgálatként töltsem be ezeket a feladatokat, amiket itt rám bíz az irodai munkakörben. A másik rövidigéből csak egy részt idézek, az Egy királyok 2-ből, légy erős, tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott. Tehát, hogy az Úr bízza rám ezeket a feladatokat, és hát igazából nekem így a munkakörömből adódik, vagy adódott mondhatni ez, hogy akkor a presbiteri szolgálatba is beállok, de ahogy Illik említette, hogy nem csak abból áll a presbiterség, hogy pénzügyi meg gazdasági dolgokról kell ott dönteni, hanem ugye a fontosabb az a lelki vonal, és hát ezt is megtapasztaltam én is, mind a két területen, mind a munkaköri, mind pedig a lelki vonalon, hogy Isten megadja azt, amire egy adott helyzetben, egy adott konkrét feladatban, szolgálatban szükség van. Akár a munkával kapcsolatban olyan sokszor volt, hogy olyan tanástalanul álltam hozzá egy-egy feladathoz, egy-egy új területhez, és Isten mindig megadta a szükséges bölcsességet, meg ami kellett hozzá, hogy azokat el tudjuk végezni. És ez a másik dolog, amit én itt szeretnék kiemelni, hogy Isten tehát mindig megadja azt, ami kell, mindig felkészít a szolgálatra minket. Amire elhív Isten, arra mindig felkészít. És egyébként ezt azért gondoltam, hogy itt elmondom, mert én is nem olyan régen szembesültem ezzel így visszatekintve, hogy mielőtt én ugye idejöttem dolgozni 15 januárjától, előtte én ugye egy jó pár évet Debrecenben dolgoztam az egyetemen, és lehet, hogy sokan hallották már ezt, de most, hogy így kerek legyen, ennyit kiemelek belőle, tehát, hogy ott doktori disszertációmat írtam, és hát úgy volt, hogy az egyetemi pályán fogok maradni. És mielőtt ennek az utolsó lépéséhez értem volna, Isten azt mondta, hogy álljak meg, nem így szeretne engem tovább látni, hanem elhívott onnan, és akkor felmondtam ott a munkahelyen, félbehagyva mondhatni azt az utat. És akkor hát sokan kívülállóként úgy tekintettek erre, vagy lehetne ezt úgy nézni, hogy hát akkor ez egy befejezetlen dolog, egy kudarcos, egy sikertelen út, akkor... És ez az, amivel szembesültem nem olyan régen, hogy nem volt hiába való, nem volt elpazarolt idő az, amit ott töltöttem, mert az alatt a pár év alatt, amit azon a munkahelyen töltöttem, Isten olyan dolgokat formált ki bennem, amit most használ itt bennem ezen a munkahelyen, meg gyülekezeti szolgálatban. Az egyik dolog konkrétan az, hogy én egyébként nem akartam egy irodába dolgozni, tehát nem bírtam elképzelni azt, hogy 8-tól 4-ig ülök egy irodába, és akkor végzem ott az adminisztrációs feladatokat. És az alatt, az időszak alatt, amikor az egyetemen voltam, akkor így rájöttem, hogy egyébként ehhez az adminisztrációs feladatokhoz úgy van kedvem, érzékem, tehát hogy ez így előtte nem volt számomra se ismert, hogy ezeket szeretem csinálni. A másik dolog, hogy én egyébként olyan voltam, amikor még iskolában jártam, hogy ilyen befelé forduló. Tehát ha valaki hozzám szólt, akkor esetleg egy igen nemmel válaszoltam, de egyébként én biztos, hogy nem szólítottam meg senkit. És akkor hát ott, amikor az ember az egyetemen dolgozik, tehát tanítottam az egyetemen, tanítási része is volt, hát ott ki kellett állni ekkora csoportok elé, vagy akár még nagyobb csoport elé, és ott beszélni kellett, nem 5 percet, vagy 10 percet, hanem másfél órákat. És hát ez se volt az rám jellemző előtte. Tehát ezeket is kellett idő, hogy Isten ezeket kiformálja bennem. Vagy akár olyan része is volt a munkámnak, hogy más kollégákkal kellett, ismeretlen emberekkel kellett, más tanszékeken lévő kollégákkal kellett kapcsolatot teremteni, felvenni a kapcsolatot, egyeztetni. Hát ez előtte erre se voltam én képes. Tehát, és hát ezeket Istennek ki kellett bennem formálni, hogy itt most már tudja ilyen módon használni, és nem csak a munkában, hanem akár az, hogy bizonyságtételre merjek ide kiállni, vagy bármilyen más, vagy amikor a, nem tudom, zárszámadást ismertetjük, akkor ne remegő lábakkal álljak ide, hanem ez egy természetes rész legyen a dolognak, hogy hát akkor elmondom, amit az Úr éppen akkor rám bíz. Ja, úgyhogy ez az, ami nekem egy ilyen nagy felismerés volt, hogy az nem egy elpazarolt időszak volt, hanem egy felkészítési időszak volt. Igaz, hogy egy világi környezetben, de ezeket a fajta képességeket, készségeket kiformálta bennem, és most már itt ebben a gyülekezeti környezetben pedig Isten céljára tudja ezt, vagy az ő országa építésére tudja ezt használni bennem. És igen, tehát hogy ez az, amit így ki szerettem volna hangsúlyozni, hogy amire Isten elhív, arra fel is készít és megadja azt, amire szükség van rá, és akár ezt konkrét dolgokban és utána megtapasztalhattuk a presbiteri időszak 6 év alatt, és akkor itt egy dolgot emelnék még ki zárásul, amit az előbb elénekeltünk éneket, a refrénje, hogy ezt valóban minden alkalommal megtapasztaltuk, hogy vele vagyok naponta, kezeidet megfogva. Te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
Thank you.
az Úr áldását kérjük, kívánjuk a januári születésű testvérek életére. Jó volt együtt szolgálni most így a presbiter testvérekkel, nem csak most, hanem ebben az elmúlt időszakban. Gábor nem tudott most itt lenni, ugye itt a nyírteleki csapatból, ő most távol van emiatt, de egyébként jó, hogy így nem volt most beteg senki, mindenki tudott lenni, aki most éppen itt van. A kisvárdai testvérek, ugye ők most Kisvárdán vannak együtt az Isten tiszteleten, és jó így készülni erre a tisztújításra, hogy tényleg az Úrtól elkérni az elhívást, az Úrtól elkérni azt, hogyha jelölést kapunk, hogy Uram, akkor ez tényleg a Te akaratod? Te szeretnél engem abban a pozícióban látni? Akkor is, hogyha esetleg bennem ott van, hogy hú, hát ez jó ötlet, meg akkor is, hogyha azt gondolom, hogy szó se lehetne róla, hogy én egy ilyen szolgálatot elvállaljam. Tehát mindenképp az Úr elé vigyük ezt, és tőle várjuk az útmutatást. Ugye nekem könnyű a dolgom, mondhatják a testvérek, mert a lelkész az automatikusan a presbitériumnak a tagja. Tehát, hogy nekem ez nem kérdés, de egyébként pont ebben a zsoltárban hangzott el az igen, ami az elhívási igén volt, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És pont itt voltunk Tokajban egy hitmélyítő héten, amikor ott volt bennem ez a kérdés, már a fizikus szakra járva, hogy akkor most a teológia, meg hogy merre felé kéne menni, és akkor ezt az igét kaptam, hogy hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És emlékszem, hogy első körben bosszantott ez, hogy hát ez nem egy válasz, hogy akkor igen, menjél, hanem hogy hagyd az Úrra utadat. De aztán lépten nyomon ez az ige jött elém, és olyan egyértelmű útmutatásokkal, hogy hát az ember, hogyha lép, ha indul, amikor az Úr hív, akkor úgy az akadályok azok elgördülnek, és meg lesz minden. És tényleg ezt tapasztaltam, hogy a teológiát úgy tudtam végigvinni, meg közben a másik egyetemet, hogy csak csodálkoztam, hogy a tárgyakat úgy sikerült fölvenni, és úgy igazította az Úr az utat. Hát aztán ugye lelkész lettem Lucfalván, presbiter, 20-valahány évesen, legfiatalabbként a presbitériumban. Most már nem én vagyok a legfiatalabb legalább a presbitérium, lassan kezdek beleöregedni a presbiterségbe. De tényleg nem ez a kérdés egyébként, hanem az, hogy az Úr helyez engem egy szolgálatban, akkor fölkészít, akkor megadja az erőt, a bölcsességet a küzdelmek között is, ugye majd erről lesz szó az igehirdetésben. Úgyhogy erre készülve akkor énekeljük a 42-es számon énekek az EKE énekes könyvből.
Arad lelek borul,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. De ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Hallva ezt a beszámolót, amit itt Pálostól elkezd, azt mondhatnánk, hogy de jó lenne az ilyet megtapasztalni. Amikor a Jelenések könyvét is olvassuk, és hogy János betekinthetett a mennyei dicsőségbe, hogy de jó lenne, hogyha ezt mi is átélhetnénk, vagy amikor a Megdicsőülés hegyéről olvashatunk, hogy ott voltak a tanítványok Péter, János és Jakab, hogy de jó lehetett nekik, hogy Jézust a maga dicsőségében láthatták. De jó lenne belekóstolni ebbe, beletekinteni a mennyei dicsőségbe, a mennyei magasságba. Mert nem akárminek lehetett itt része Pál apostol, azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig. Ez ugye valami olyan magasság, ami emberileg elérhetetlen lenne egyébként. A paradicsomba, úgy fogalmazza ezt meg utána. És valami olyan csodálatos élményt tapasztalt meg, amit egyszerűen nem is tud szavakba foglalni. Nem is szabad, azt mondja, hogy nem szabad erről beszélni. Pedig hát ugye belegondolunk, hogyha egy ilyet látnánk, vagy ilyet tapasztalnánk, hát tudnánk ezt magunkba tartani? Hát ennél kevesebbet se tudunk magunkba tartani, hogyha valami nagyszerű dolgot megtapasztalunk, hanem az van, hogy hát valakinek ezt el kell mondanom, meg kell írnom, vagy föl kell hívnom, ha nem találkozok hirtelen valakivel, mert hát ez olyan csodálatos dolog volt, amit át kell adnom. És hát úgy tűnik, hogy Pál apostol erről 14 évig nem beszélt. Vagy legalábbis a korintusiaknak ezt nem mondta el, vagy nem írta meg. Nagy hatással volt ez rá, ami ott történt, amit megtapasztalt. Meghatározta az egész szolgálatát, de mégsem erről beszélt. Nem ezt hirdette általában, hogy ő milyen nagy élményeket élt át, hanem Jézusról beszélt, a megfeszített Jézusról. Meg a megtéréséről tett bizonyságot. És arról, hogy ez másoknak is ott van ez a lehetőség. És most mégis miért hozza ezt elő? 14 év után. Miért írja le ezt a korintusiaknak? Hát azért, mert ez a korintusi gyülekezet ez ilyen nagyon lelkes gyülekezet volt, de sajnos nem csak a szónak a jó értelmében. Hanem tudtak lelkendezni mindenféle dologért, és keresték az ilyen különleges élményeket, szenzációkat, hogy jó, akkor most egyre jobb dolgokat találhatok. Azt mondhatnánk, hogy manapság a karizmatikus gyülekezetek ilyenek, hogy az élményeket keresik, és ezeket a különféle csodás dolgokat. Hát a korintusiak erre hajlamos emberek voltak. Az élmények, az érzelmek, azok nekik sokkal többet jelentettek, mint az ennél fontosabb dolgok. A Pál apostol elmondja nekik, hogy a legkiválóbb utat megmutatom nektek, és akkor a szeretetről szól. Arról megfeledkeztek. És ezért beszél most erről Pál, mert az ő szolgálatát, apostolságát viszont megkérdőjelezték a korintus beliek. És hát ezért dicsekvésbe kezd itt Pál apostol. Mondja is, hogy hát dicsekednem kell, ha bár nem használ. Legszívesebben ilyet nem tenne, de mégis elmondja ezt a megtapasztalását. És mégis ezt a csodálatos megtapasztalást egy olyan környezetbe ágyazza be, ahol a különféle nyomorúságokról, meg a nehézségeiről beszél, amit megtapasztalt. A 11. fejezetben úgy ír a 23. verstől, hogy eztelenül szólok, én még inkább, ugye, hogy ő még inkább méltó ezekre, mint amivel ők dicsekedtek a korintusiak, vagy akár a zsidó emberek, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, és sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányottam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben, ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja, ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék, hogy ne égnék én is? Ha dicseked, nem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Tehát olyan dolgokat mond el itt Pál apostol, amiket inkább úgy eltitkolna az ember, vagy rejtegetne, hogy hú, hát ezek a gyengeségek, erőtlenségek, majd kikezdenek itt engem az emberek. És azt mondja Pál, hogy nem, hát én ezeket elmondom, ezeket megtapasztalom, és ezeken keresztül az Isten engem formál. De aztán megemlíti ezt a csodálatos megtapasztalást is, hogy mit élt át az Úrral. És nem részletezi, meg talán nem is tudná ezt részletezni, de azt tudja, hogy ez mikor történt. Pontosan emlékszik, hogy ez már a megtérése után Krisztusban, ugye úgy fogalmazza meg, hogy ismerek egy embert. De nagyon érdekes ez, hogy miért nem azt mondja, hogy hú, hát testvérek, olyat tapasztaltam meg. Azt mondja, hogy ismerek egy embert. Mint hogyha nem is ő lenne ez. És ugye erről pont a Bibliaórán is nemrég beszélgettünk, téma volt, hogy hát azért fogalmazza ezt így meg, mert tényleg, mintha nem is ő. Tehát Krisztusban egy új emberről beszél, és hát ő ott van az óemberi természetével, meg a küzdelmeivel, meg ezzel a tövissel is, amiről majd itt szó lesz. De hogy ez olyan döbbenetes megtapasztalás volt számára, hogy csak így tud igazán erről beszélni. A bűnökről, meg a szenvedésekről, arról egyes szám első szemében könnyen tud beszélni, meg azzal még inkább dicsekszik, de ezt a csodálatos megtapasztalást csak így egyes szám harmadik szemében, mint hogyha egy kívülről látná, kívülről szemlélni ezt az egészet. Tehát egy kimondhatatlan, csodálatos megtapasztalás, hogy testben-e vagy testen kívül, többször mondja ezt is, hogy hát nem tudom, Isten tudja, de hogy ezt átélhette Pál apostol. És hát azt látjuk, hogy ez a csodálatos megtapasztalás nagyon komoly következményekkel járt az ő életében. Egyrészt olyan téren, hogy ebből erőt meríthetett. Hát gondolhatjuk, hogy ez micsoda megerősítés volt neki a szolgálatban, hogy Isten ennyire közvetlen módon megmutatta az ő hatalmát, az ő dicsőségét neki. De aztán, hogy milyen következménye van, azt látjuk itt az igének a folytatásában, hogy emiatt kapott egy tövist. az ő testében. Ugye ezt a részt, ezt nagyon szeretnénk, hogy valami csodálatos megtapasztalást átélhessünk. De egy ilyen tövist azért már nem biztos, hogy annyira szeretnénk, sőt. És hogy mi lehetett ez a tövis? Ugye az előbb felolvastam, hogy sorolja ezt a sok problémát, sok bajt, meg ebben az ige szakaszban is sorolja ezeket a nehézségeket. De azt látjuk, hogy Pál apostol egy nagyon nagy teherbírású ember lehetett. Talán a legdurvább helyzet az, amikor megkövezik őt. Nem tudom, emlékszünk erre a helyzetre, hogy ott van Pál, először fölmagasztalják, utána meg fölbíztatják ott az embereket, és megkövezik, és hát nem az van, hogy félholtan akkor menekülne, vagy kéri, hogy na vigyetek el innen, hanem utána még visszamegy a városba, meg utána megy tovább, hirdeti az igét, visszamegy ugyanoda hirdetni az igét, ahol ez történt vele. Tehát nem lehetett Pált csak úgy kizökkenteni az ő szolgálatából. És hogy mi lehetett ez a tövis, ezek közül valamelyik, vagy a magyarázók is mondják, hogy lehet, hogy valami lelki nehézség, probléma, vagy valamilyen kísértés, vagy valamilyen szem probléma, fájdalom, mert ugye máshol mondja, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok, hogy ebből következtetnek, hogy talán rosszul láthatott, ugye, mert amikor a megtérése volt, akkor is megvakult egy ideig, és hogy ennek lehetett valami nyoma, vagy valaki azt mondja, hogy valamiféle migrén, vagy epilepszia, vagy malária lehetett az, ami gyötörte. Tehát sokféle gondolkodás van erről, sokféle találgatás, hogy valamiféle hirtelen belenyilaló fájdalom, amit úgy fogalmaz meg, hogy tövis. Minden esetre nem tudjuk pontosan, de valami olyan, ami a szolgálatában akadályozta őt. És úgy fogalmazza meg, hogy a sátán angyala. Tehát valami egészen gonosz dolog, amiben úgy érezte, hogy ez nem jó, nem tudok úgy igazán szolgálni, hogy de jó lenne ettől megszabadulni. És fontos azt látni, hogy ez nem a bűnnek a következménye volt Pál apostolnak az életében. Mert van ilyen, hogy bűnt elkövetünk, és akkor annak vannak súlyos következményei az életünkben, amiket hordoznunk kell egész életünkben. Aztán az örökké valóságban nem, hogyha az Úréi vagyunk. Nem ilyen tövisről van szó. Ugye a 4 Mózes 33-ban olvashatjuk, hogy a nép is kapott ilyen tövist. Azt mondja, hogy de ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük. És szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok. És majd veletek bánok el úgy, ahogy a nővelük akartam elbánni. Ugye van ilyen tövisről is beszél a Szentírás, hogy az ember a maga engedetlensége, a maga bűne miatt tapasztal meg valamit, amit hordoznia kell. De itt ugye nem erről van szó, hanem ezt a tövist Isten egyfajta bűn megelőzésként adta Pál apostolnak az életébe. Azért, hogy el ne bizakodjon. Ezt ő kétszer is mondja. Azért kapta ezt, hogy el ne bizakodjon. Isten felhasználja ezt a gonoszt, ezt a nehéz dolgot az ő életében arra, hogy alázatban tartsa. És ezt jó látni, hogy Isten sokszor a szörnyű dolgokat, a nehéz dolgokat is felhasználja arra, hogy az ő ügyét vigye előre. Hogy a mi életünket formálja, és az ő tervét bontakoztassa ki. Ugye a legjobb példa erre József története az Ószövetségben. Amikor ezt a fiatalembert a testvérei kútba dobják, eladják, ott idegen földön rabszolgaként börtönbe is kerül, de aztán Isten ebből az egészből mit hoz ki? Azt, hogy megmenti az ő népét. És mondja is a végén József a testvérei szemébe, hogy ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Hát rosszat terveztek ellene, de az Isten ezt a rosszat az ő tervében csodálatosan felhasználta. És hát nem erről szól a kereszt is. Hát ott is rosszat terveztek Jézus ellen. ki akarták iktatni, meg akarták semmisíteni. Pedig hát Jézus ezért jött. Ezért jött, hogy megváltson, hogy megszabadítson bennünket. És ezt a gonoszságot az Isten felhasználta arra, hogy a megváltás csodálatos tervét kibontakoztassa, hogy megszabadítson bennünket. És ahogyan egyébként Józsefet is használta arra, hogy minket megszabadítson, mert hát a messiás Izrael népében született meg, és Jézus értünk is halt ott a kereszten, fölhasználva Isten ezeket az emberi gonoszságokat, gonosz terveken. És Pál apostol, amikor szembesült ezzel a nehézséggel, akkor mit mond, hogy háromszor is kérte az Urat, hogy vegye el ezt tőle. Az emlékeztethet bennünket egy helyzetre, amikor ott is háromszor kérte valaki az Urat, hogy ott a Getsemáné kertben, amikor Jézus imádkozott, hogy Atyám, ha lehetséges, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Háromszor is kérte Pál apostol, de aztán választ kapott. És utána úgy tűnik, hogy már nem kérte. Pedig bizonyára továbbra is ez fájdalmas volt, ez nehéz volt, de az Isten meghagyta ezt az ő életében. Ezt nem vette ki. Ez is mutatja, hogy ez nem valamiféle bűn volt, mert hogyha bűn lett volna, kéri az ember az Urat, hogy Uram, vedd el az én bűnömet, szabadíts meg, akkor azt ígéri, hogy elveszi, kiveszi. De ezt nem vette el az Úr. Ezt engedte továbbra is Pálnak az életében. Miért? Azért, hogy el ne bizakodjon. Mert olyan csodálatos dolgokat tapasztalt meg, hogy attól magától lehet, hogy elbizakodott volna. És így az Úr folyamatosan alázatban tartotta. És kérdezhetjük, hogy na jó, de hát akkor Isten nem hallgatta meg az ő imádságát? De meghallgatta. Figyelt rá. Tudta, hogy mi van vele. Tudta, hogy mivel küszködik. És választ is adott neki, és a válasz az volt, hogy nem. És sokszor nehéz ez, amikor mi valamire nagyon vágyakozunk, és akkor az Isten azt mondja, hogy nem. De el tudjuk-e fogadni tőle? Tudjuk-e azt mondani, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. És az, hogy azt mondta neki, hogy nem, az nem azt jelentette, hogy magára hagyja ebben az egészben. Ő vele volt. És itt is megerősítette az ő válaszában, azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm az erőtlenség által ér célhoz. Tehát itt vagy az erőtlenségben, de itt van az én kegyelmem, itt vagyok veled. Én veled vagyok, én megerősítelek, ahogyan hangzott itt az ének és a bizonyságtétel most az Isten tiszteletünkön. És aztán, amikor Pál apostol megkapja ezt a választ, akkor utána ezt nem olyan fásultan fogadja, hogy na hát akkor igen, hanem azt mondja itt, hogy örömöm telik erőtlenségekben. És örömöm telik ezekben a dolgokban. Hát ez döbbenetes. Hogy lehet ilyeneket mondani? Hogy mondhatja azt, hogy öröme telik abban, ami fájdalom, ami nehézség, ami baj? És hát itt van a magyarázat. Azt mondja, hogy ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát miért volt ez öröm számára? Krisztusért, Krisztusban. Krisztus nélkül bizonyára megkeseredett volna ebben az egészben. Krisztus nélkül lehet, hogy el se tudta volna viselni. De Krisztusban még örülni is tudott ennek, hogy az Isten így formálja, hogy az Isten így cselekszik az ő életében. És Isten sokszor ilyen eszközöket használ az övéinek az életében, és itt néhány szolgáló testvér jutott eszembe, ott van Cseri Kálmánnak a szolgálata. Csodálatos dolgokat vitt rajta keresztül végbe az Úr. És 20 éven keresztül ez az ember egy nagyon súlyos, nagyon komoly betegséggel küszködött. Emberileg azt mondhatná az ember, hogy hát biztos sokkal egyszerűbb lett volna neki végezni a szolgálatot enélkül, a betegség nélkül. Milyen sokszor ez nehézséget jelenthetett számára a készülésben, a gyülekezeti szolgálatban, és mégis az Isten ezt csodálatosan felhasználta, ezt is az ő életében, hogy még többeket érjen el. Vagy ott van Spurgeonnek az élete. Ugye sokszor idézzük őt, sokan olvassák az Isten ígéreteinek a tárháza áhítatos könyvet, vagy van most egy újabb áhítatos könyv, amit kiadtak tőle. Hát tényleg csodálatos az, amit Isten rajta keresztül végbe vitt, hiszen azt olvashatjuk róla, hogy több mint 60 szervezetet alapított és felügyelt, gyülekezeteket plántált, lelkészeket képzett, rengeteg könyvet írt, templomot építetett, meg a gyülekezetet pásztorolt, tehát tényleg a rengeteg ember járt ezekre az alkalmakra, újságot szerkesztett, cikkeket írt, evangélikus vagy evangelizációs szolgálatokat szervezett, és minden mellett a szolgálat mellett őt is egészségügyi problémák gyötörték. És a felesége is nagyon beteg volt, akiről szintén gondoskodnia kellett. És ő is mindenféle bajokkal küszködött, talán köszvénnyel is, ami aztán végül a halálát is okozta. Sőt, még azt is olvassuk róla, hogy lelkileg is nagyon nehéz dolgokon ment keresztül, hogy voltak nagyon nehéz, depressziós időszakai az ő életében. Ugyanis egyszer történt egy olyan alkalom, amikor rengetegen mentek az alkalomra, az ige hirdetésre, és a menekülő útvonalakat is elállták emberek, tele volt zsúfolásig, telve a terem, talán 10 000 ember is elfért ott, és amikor ennyi ember van, akkor nem csak azok mentek oda, akik tényleg az igére kíváncsiak voltak, hanem volt rossz szándékú ember, és elordította magát, hogy tűz van. És kialakult egy pánik, és az emberek ott többen össze agyonnyomták egymást, meg sokan megsérültek, és ez annyira megviselte Spurgeont, hogy ezután a később is visszatérő kísértés volt neki, és nyomasztó érzés, hogy ez történt ott, ahol ő az igét szerette volna hirdetni. De Isten ezeket a nehézségeket, ezeket a töviseket az ő életében is felhasználta csodálatos módon, mind a mai napig. Aztán ott van Luther Mártonnak az élete. Hát tudjuk, ismerve az ő életútját, hogy mennyi mindent véghez vitt rajta keresztül az Úr, hogy a reformációban milyen csodálatosan használta őt. Hát ennek az embernek aztán annyi betegsége volt, hogy van egy Gritsch nevezető író, aki egy táblázatba szedi, hogy évről évre milyen betegségekkel küszködött, és hogy abban az évben egyébként milyen szolgálatokat tudott véghez vinni Luther, és döbbenetes tényleg ezt a sorozatot látni, hogy tényleg egészen durva dolgok, vagy olyan Luther egyébként az ő maga természetes nyelvezetével elég naturalisztikusan is szokta ezeket megfogalmazni, csomó levele fönnmaradt, hogy írta a feleségének, meg a barátainak, hogy fú, hát most ezzel meg azzal küszködök, aztán néha a székrekedéséről írt így, vagy néha meg a vesekőről, hogy mit összekínlódott ezekkel a dolgokkal, ezekkel a problémákkal, de aztán epekövek, rohamok, szédüléses, rosszullétek, emésztési zavarok, fülzúgások, megfázások, szemproblémák, meg mindenféle bajok gyötörték ezt az embert, miközben Isten a reformációt végezte rajta keresztül. És hirdette az Urat, hirdette a Krisztust, és ő azt látta ezekben a betegségekben, hogy egyrészt a sátán kísérti, ugye, ahogy itt is Pál apostol mondja, hogy a sátán angyal, a sátán kísérti így az embert, hogy hagyják el Krisztust, és forduljanak ellene, de azt is megtapasztalta ezekben a betegségekben, hogy kérte az imádságot, és az Úr megerősítette, és az Úr megkönnyebbítette őt bizonyos helyzetekben. De aztán néha a humor oldaláról fogta meg ezeket a dolgokat, és amikor rettenetes fejfájása volt, akkor azt mondta, hogy na most az ördög lovagol keresztül az én agyamon, mindenféle seregével,
aztán amikor elmúlt, akkor azt mondta, hogy na jó, most végre abba hagyta, akkor most lehet, hogy elment üdülni valahova valami gyógyfürdőbe, és végre békén hagy engem. Tehát próbálta humorral is megragadni ezeket a dolgokat, és ez az, ami őt átvitte ezeken, hogy egyrészt az Úrba kapaszkodott, másrészt, hogy néha ilyen humorosan fogta fel a dolgokat, és a szolgálat felé pedig teljes mértékben elkötelezett volt. Így tudta elviselni ezeket a töviseket, amelyeken keresztül az Isten formálta őt. És hát erre mondhatjuk, hogy na jó, de hát mi nem vagyunk Cseri Kálmán, meg Spurgeon, meg nem vagyunk Luther Márton, meg nem vagyunk Pál apostol. És tényleg, de Isten ránk is akar bízni valamilyen szolgálatot. És hogyha vágyakozunk arra, hogy csodálatos dolgokat megtapasztaljunk az Istennel, akkor vegyük észre azt is, hogy ezekkel a szolgálatokkal, vagy ezekkel a csodálatos megtapasztalásokkal együtt járnak nehézségek. És akár járhat ilyen tövis is. És ez nehogy elriasszon, hogy hát akkor jó lesz a tisztes távolságban lenni az Úrtól, mert a végén még ezzel is jár. Nem, hát ez együtt van. Ha az Úrhoz közel vagyok, ha az Úrban vagyok, akkor ezzel együtt szenvedés is jár, és nehézség is jár. De ugyanakkor az Úr azt ígéri, hogy velünk van, hogy ő megerősít, és megtart bennünket ezekben. Mi a magunk esze szerint azt gondolnánk, hogy ilyen szenvedések, meg nehézségek nélkül sokkal könnyebb lenne az élet, meg a szolgálat, de igazából az Úr tudja, hogy mire van szükségünk. És az Úr tudja, hogy ezeken keresztül is mit akar bennünk kimunkálni, hogy jobban megértsük a másik embernek a helyzetét, hogy alázattal tudjunk tekinteni dolgokra, helyzetekre, szolgálatokra, hogy mi is el ne bizakodjunk, és Isten ilyen módon a fájdalmat, a szenvedést csodálatos módon tudja használni a mi életünkben is. Bonhoeffer idéz egyszer az egyik könyvében egy Stifter nevű osztrák költőnek a művét. Ő így fogalmazta meg, hogy a fájdalom szent angyal, amely olyan kincseket mutat az embereknek, amelyek különben örökre rejtve maradnának. Általa sokkal nagyobbá lettek emberek, mint a világ összes öröme által. Tehát Isten sokszor a fájdalmakat, a nehézségeket jobban felhasználja az életünkben, mint hogyha nagy örömteli dolgokat adna nekünk. És jó így az Úrhoz menekülni, akármilyen helyzetben is vagyunk, akármilyen betegséggel, akármilyen lelki szorongattatással küzdünk. Jó az Úrhoz menekülni, és jó az Úr elé vinni ezeket a testvéreket, akik itt vannak, akik együtt vagyunk, vagy a környezetünkben élnek, és ha vele éljük ezt meg, akkor megtapasztalhatjuk, hogy csodát visz végbe az Úr ezeken keresztül is. És aztán majd eljön az ideje annak, amikor ezt a csodát, amit itt Pál apostol megélhetett, de aztán el se tudta ezt igazán mondani, azt majd megélhetjük, nem csak néhány pillanatra, hanem örökre. Hogyha az Úréi vagyunk, akkor vele lehetünk örökre az ő színe előtt. Addig is, meg itt a küzdelmek között a tövisekkel együtt, de az Úrral fussuk meg azt a pályát, amit elénk ad. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket, és te tudod azt, hogy milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küszködünk, és hogy mi van ezeknek a problémáknak, bajoknak a hátterében. Sokszor ezt mi nem láthatjuk se a magunk életében, se mások életében, hogy egy-egy betegség mögött is mi lehet. De láthatjuk azt, Urunk, ebben az igében, hogy te sokszor ezeket a betegségeket is felhasználod, hogy formáld a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj is, és legyen meg a te akaratod, hogyha valami olyan baj ér bennünket, amit ideig adsz, akkor kérjük, hogy ezt vedd el, és hadd éljük meg a szabadságot. De hogyha valamit ott tartasz a mi életünkben, akkor kérünk, hogy te erősíts. Te bátoríts, hogy ezt örömmel tudjuk elhordozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád menekülhetünk, hogy beléd kapaszkodhatunk, és hogy ezekkel a nehézségekkel magadhoz ölelsz, magadhoz szorítasz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy te formálj akaratod szerint. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Asszonykör lesz hétfőn 5 órától, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi és ifjúsági óra lesz, és szombaton 2 órától lesz a házaspáros kör. Szeretném emlékeztetni a házaspáros körre jövő testvéreket, hogy volt egy házi feladat, hogy beszélgessenek arról, hogy milyen témák lennének azok, amikről jó lenne az alkalmakat tartani, úgyhogy ezeket majd kérem, hogy írjátok meg. A vasárnapi napon pedig 3:40-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni, és ott lehet meghallgatni a hanganyagok menüpontban a felvételeket. Most is kérjük a testvéreket, hogy a lelki gondozói beszélgetésre, vagy hogyha látogatásra van szüksége valakinek, kérjük, hogy szóljon, jelezze. A tisztújítás kapcsán hirdetem, hogy majd március 3-án lesz a tisztújítás alkalma, a közgyűlés, és február 5-től, tehát most hétfőtől lehet majd a jelöléseket leadni, február 25-ig, a jelölőbizottság tagjainál, Kovács Pálnál, Bélteczki Mihálynénél és Szabó László Tamásnál. A Fali Újságra kitettük a részleteket ezzel kapcsolatban, milyen tisztségekre várjuk a jelöléseket. De hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor bátran jelezze, szóljon. És most is kérném a testvéreket, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr akarata teljesüljön be itt a tisztújítás kapcsán. Hirdetem, hogy a kisvárdai templom falának a külső felújítására egy gyűjtést hirdetünk meg, illetve ott a járda építésére a kisház és a templom közé. Hogyha valakinek erre a célra adománya van, akkor kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy hogyha persejbe dobnák be ezt az összeget, akkor kérjük, hogy egyértelműen jelöljék, hogy ezt erre a célra szánják. Hirdetem, hogy a legújabb hírlevél megérkezett, ebből vigyünk bátran magunknak is, és másoknak is, itt a szolgálat terén is kérem, hogy majd a gondozottaknak is juttassuk el ezeket a hírleveleken. És hirdetem a további alkalmakat. Zuglói csendes nap lesz majd, ugye Enikőjék szervezésében február 10-én, szombaton. Munkás csendes napot tervezünk majd március 2-ára, és a tisztújítás alkalmát pedig március 3-ára, akkor lesz a közgyűlésünk. Az EKE Bibliaiskola részéről a C-éves, azaz gyakorlati éven résztvevők közül jönnek majd közénk ide a gyülekezetbe, hogy beletekinthessenek a gyülekezet életébe, a gyülekezet cigány missziójába. Ez március 8-ától 10-ig lesz majd, tehát pénteken jönnek, és itt töltik majd a hétvégét. Gondoljunk erre az alkalomra imádságban, és majd keresem ezügyben a testvéreket, hogy tudnánk minél színesebben, minél teljesebben bemutatni nekik az itt folyó szolgálatot. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hétvége február 16-tól 18-áig lesz, még jövő hét péntekig lehet jelentkezni, és elég sokan jelentkeztek már tőlünk is, konfirmandusok, ifisek egyaránt, de még van erre lehetőség, úgyhogy bátorítom a fiatalokat, meg adjuk is tovább ezt a hívást. És a konfirmációi hét március 22-től 27-ig lesz, kérem, hogy ezért is imádkozzunk, illetve hitmélyítő hétvége lesz, felnőtt hitmélyítő hétvége március 8-tól 10-ig. A Biatorbágyi alkalmak közül férfi nap lesz február 24-én, és női nap pedig február 25-én. Az imádság lista itt van előttünk, hordozzuk az Úr előtt azokat a testvéreket, akik valamiért feliratkoztak, még ha nem is tudjuk pontosan, hogy milyen kérdés vagy milyen küzdelem van az ő életükben, vigyük őket az Úr elé. Most istentiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt, erre készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Most az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztusunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint.
ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, mikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akinek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Uram, menj el tőlem, bűnös ember vagyok. Kegyelmedre mindig rászorulok, életem reménye, hogy szeretsz vagyok, és eljössz majd egy szép napon.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta.
vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljöven. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen.
Értem szenvedtél, kifolyt drága véred, a magasság, hogy királyságod rám is vár.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
14-es.
Krisztus Urunk teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, és hogy te erőt tudsz adni nekünk minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetünk támogatást akkor is, hogyha nehézségben vagyunk, ha betegséggel küszködünk, vagy lelki problémák gyötörnek. Köszönjük, Urunk, hogy te jól ismersz bennünket, te jól tudod azt, hogy mire van szükségünk. Hadd tudjuk kitárni előtted a mi szívünket, a mi életünket, és hadd tudjuk teljesen a te kezedbe tenni a mi dolgainkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kérhetünk azért, hogy hadd élhessük meg szerinted valóan a mindennapjainkat, családunkban, a házasságunkban, a szülői hivatásunkban, vagy éppen nagyszülői hivatásunkban, vagy éppen gyermekként. Kérünk, Urunkat, hogy a te akaratod szerint tudjunk jelen lenni azokban a közösségekben, ahova helyeztél bennünket. Így kérünk, Urunk, azért, hogy te bontakoztasd ki a te akaratod, a tervedet bennünk a mindennapjainkban. Te látod azt, hogy ki áll most döntéshelyzet előtt, add, hogy tőled kérhesse el a választ, és szerinted merjen kimondani igeneket és nemeket. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik a dolgukat, munkájukat végzik nap, mint nap, hogy ezt is a tőled jövő erővel, bölcsességgel tudják végezni. És könyörgünk azokért, akik most munkát keresnek, add, hogy megtalálhassák a helyüket a te akaratod szerint. Így kérünk azokért is, Urunk, akik a párválasztás kérdése előtt állnak. Kérünk, Urunk, hogy ebben is a te világosságodban hadd járjanak. És köszönjük, Urunk, hogy könyöröghetünk azokért, akik gyászban vannak, akik nehézséget élnek meg. Köszönjük, Urunk, hogy beteg testvéreket is hordozhatjuk előtted, akik az imádság listára is feliratkoztak. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudják ezt beléd kapaszkodva megélni. Köszönjük ezt a bátorítást ebben az igében is, hogy minden nehézségben hozzád menekülhetünk. És rád bízzuk, Urunk, a gyermekeket is, akik betegségekkel küszködnek, így kérünk most is Zsarnai családban Johannáért, hogy te gyógyítsd őt, te erősítsd őt, és te támogasd az egész családot. De így könyörgünk, Urunk, az egyházi vezetőinkért, így Esperes úrért, a szolgálatáért is, és Püspök úrért is, és kérünk a presbitériumért, kérünk a magasabb szintű egyházi vezetésért is, kérünk, hogy a tisztújításban legyen meg a te akaratod is, és hadd tudjunk rád figyelve neked engedelmeskedve dönteni és szolgálatot vállalni. Így visszük eléd, Urunk, egész gyülekezetünket, egész egyházunkat, a keresztjéneket szerte az országban és szerte a világban. Könyörgünk azokért, akik üldöztetést élnek meg azért, mert a te nevedet vallják, Úrnak. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd meg őket, és hadd merjenek kiállni az ilyen szorongattatott helyzetben is. És könyörgünk, Urunk, hogy te hívj el szolgálókat a te aratásodba. Kérünk, hogyha itt a gyülekezetben is van olyan fiatal, akit te meg szeretnél szólítani, hogy hadd hallják meg a te hangodat, a te szolgálatra hívó szavadat. És így kérünk a teológusokért, hogy veled indulhassanak, vagy veled mehessenek tovább. És kérünk azért, Urunk, hogy különféle missziói szolgálatokban is hadd legyünk a helyünkön, hadd tudjunk téged képviselni. Így könyörgünk az EKE szolgálatáért, a Biatorbágyi szolgálatért, rád bízzuk az EMO szolgálatát, és rád bízzuk a bibliaosztásnak a szolgálatát is, a Gedeon társaságot is. Legyen meg ezekben is a te akaratod. És könyörülj a norvégiai, dániai, amerikai testvérekért. Add meg számukra azt, amire szükségük van most ebben a helyzetben. És rád bízzuk, Urunk, a világi vezetőket is. Hadd merjenek rád figyelni, és így kormányozni a te bölcsességed szerint. Köszönjük, hogy kérhetünk azért is, hogy vess véget ezeknek a háborúknak. Köszönjük, hogy a te kezedben van minden, és hogy nekünk nem aggodalmaskodnunk, rettegnünk kell, hanem feltekinteni és benned bízni. Köszönjük, Urunk, hogy most is mindent a te kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket énekeljük végig. Köszönöm, hogy kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.